Varró Dániel, nagymamázgató, avagy a nagyszülők szerepe a gyermeknevelésben. Van mama egy-két, két nagy és egy déd. Keksz van náluk, és ihatok medlét. Pám-pám, pém-pém, előbbiek révén utóbbinál mulatós zene megy a tévén. Pém-pém, pám-pám, jön a nagyapám-pám. Jó hamar itt lett, arcon csipked.
Köszöntöm a Cserebogár hallgatóit, Ila Ildikó vagyok. Olvastam egy írást az elektronikus sajtóban, ami egy haragra gerjedt édesanyja gondolatait rögzítette, azzal kapcsolatban, hogy Móra Ferenc kincskereső kisködmönnye nagyon nem gyerekeknek való. Halál van benne, torokgyík, lelkiismeretfurdalás, önmarcangolás, és hogy ez egy 7 éves gyermeknek nem való. Ha nem való ez, akkor mi való a gyereknek különböző éveiben? Erről szeretnénk beszélgetni dr. Kovács Réka Rozália pszichológussal, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusával, akit nagy szeretettel köszöntök. Szia, Réka!
Szia, Ildikó! Nagy szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Olvastad a Le a kincskereső kisködmönnel című írást? Vajon tényleg muszáj minden magyar gyereket traumatizálni a torokgyíkkal? Ezt a kérdést teszi fel Szabó Anna Eszter, aki a cikket írta, aki szerint nem szabad traumatizálni a gyerekeket a torokgyíkkal, és ebből kiindulva szeretném veled is megnézni, hogy vajon mi minden fér bele a gyerekirodalomba, mi az, ami nem fér bele, a rajzfilmekbe, a filmekbe, mit gondolsz?
Örülök, hogy erről beszélünk, ez egy nagy kérdés, és örülök, hogy a szülők, de nem csak a szülők, hanem talán a pedagógusok is egyre szélesebb körben erre odafigyelnek. Most hirtelen arra gondolok, hogy például ugye, amikor egy filmet vetítenek, és ott van a karika, ami jelzi az életkori besorolást, azért ez is egy milyen fontos segítség abból a szempontból, hogy mi, akik úgymond laikusak vagyunk, például amikor lehet, hogy nem is tájékozódunk előre szülőként, pedagógusként, amikor leülünk például a televízió elé, bizony ez segítség lehet, hogy mégis milyen korosztálynak ajánlják az adott adást, vagy az adott filmet. Minden hat a gyerekre, amit elé teszünk, amit olvasunk neki, amit lát. Itt azért mégis fontos különbséget tenni abból a szempontból, hogy teljesen más hatást gyakorol a gyerekre az, amit lát, például egy képernyőn, az a képi világ, amit eléje teszünk, vagy az, amit ő maga olvas, vagy olvasunk neki, egy kisebb gyereknek. Az az alapvető különbség, hogy amit olvasunk, tehát amit hall, vagy akár amit ő olvas, egyrészt a fantáziáját ez nagyon fejleszti, a szókincs világát, másrészt meg az információkból az és úgy megy be, ahogy azt ő el tudja fogadni, amire ő már érett. És az, amit meglát, az meg készen eléje van téve, tehát ez értelemszerűen nem tesz jót sem a szókincsnek önmagában, sem a fantáziának, a kreativitás sem fejleszti túlzottan, és bizony itt a gyerek szembesül a látott képpel, ami nem biztos, egyáltalán nem biztos, hogy ő érett annak a befogadására.
Móra kincskereső kisködmönnyével kapcsolatban mit gondolsz? Tehát ott valóban vannak ilyen lelket megérintő jelenetek, valóban gyerekeknek is elszorul a torka, és akár meg is siratják azt a kisfiút, aki éppen a kishugát eltemeti. aki torokgyíkban halt meg. Tehát beszéljünk egy picit konkrétan erről a műről, hogy ez sok, hogy betegségekkel, elmúlással szembesíteni a gyereket?
Igen, olvastam ezt az írást, meg kifejti, hogy tulajdonképpen számára traumatikus volt gyerekként, amikor ő találkozott ezzel a művel, és ha jól értettem, a saját gyerekek kapcsán pedig igazán ehhez a traumához nyúl vissza, tehát eszébe jut, hogy őt annak idején hogyan érintette ez a történet. Felnőttként is nagyon megrázó maga történet, és hát nyilván egy gyereknek a halála, és főként, hogy ugye a testvér, hogy nem adta oda a muzsikát, hát utólag bűntudata van, és amikor már odaadta volna, akkor nincs akinek. Azt gondolom, hogy ha a gyerek, amikor szembesül ezzel a történettel, akár úgy, hogy olvassák neki, vagy már egy nagyobb acska, ő maga olvassa. Fontos, ami igazából minden tekintetben, hogy a gyerek ne maradjon egyedül a saját témáival. Ez most ugye egy adott téma, ami a gyereket akár elgondolkodtatja a vesztességről, de nem csak a vesztességről, hanem a testvérével való kapcsolatról. Ki az a gyerek, aki mondjuk nem érzett volna valaha dühöt a testvérével kapcsolatosan, amikor kell osztozni valamin, vagy akár a szülőknek a figyelmén, vagy a szülőknek a szeretetén. Tehát a legtöbb testvér érez testvéririgységet. Teljesen természetesnek mondható. És azt gondolom, hogy például egy ilyen téma kapcsán lehet akár a gyerekről beszélgetni arról, hogy ő hogy van a saját testvérével, de hogy nem így bűntudatból indítva, és hogy akkor most ki a jó és ki a rossz, hanem az érzésekről, de akár arról, hogy mi az, amit a gyerekből kiváltott. Tehát itt, amikor azt mondtam, hogy ne maradjon a gyerek magára a történettel, itt arra gondoltam, hogy a szülő beszéljen vele nagyon elfogadóan arról, hogy te mit éreztél, mit gondoltál akkor, amikor ezt olvastuk, vagy amikor te magad ezt olvastad, ezt a történetet, mi jutott eszedbe. Esetleg ez, ami eszedbe jutott, ez a hétköznapokban is eszedbe jut. Milyen formában, kivel kapcsolatban? Most arra gondolok, hogy ugye említetted, hogy 7 éves gyereknek ajánlják ezt az olvasmányt. Hát így 6-7 éves kor körül bizony a gyerekben realizálódik, kezd derengeni egész konkrétan, hogy a halál visszafordíthatatlan. Addig a szakirodalom ugye azt írja a kisgyerekek halál felfogásáról, hogy reverzibilis, tehát visszafordítható, ami egy kisgyerek fantáziájában úgy jelenik meg, hogy ugye meghal a madárka például, vagy egy állatot lát kimúlni, és a gyerek arra gondol, hogy ez időleges, biztos csak alszik, majd ez elmúlik, és ismét élni fog, tehát hogy visszafordítható. És így 6 éves korra, 7 éves korra így azért már a gyerek nagyon konkrétan akár, de persze ez gyerektől is függ, de így már érzi, tudja akár, hogy igen, meghalt a nagytata, és ez visszafordíthatatlan, tehát nem csak aludt, és majd ismét visszajön, és minden jó lesz ismét együtt, hanem ez nem visszafordítható, tehát végleges. És bizony, amikor ezzel szembesül a gyerek, nem kell ahhoz történet, nem kell kincskereső kis ködmön történet. A hétköznapokban a gyerek ezzel szembesül, tehát most gondolj bele, hogy például egy falun élő gyerek milyen gyakran látja azt, hogy az állatok kimúlnak, de akár lát temetést, vagy lehet virasztóba is elviszik őt, szóval, hogy sokkal közelebb van az elmúlás, a halál, és bizony ez megrémisztheti, és ez nagyon jó, hogyha mondjuk van egy ilyen történet például, ami kapcsán, vagy aminek az apropóján lehet arról beszélni, hogy akkor hogy is van ezzel a halállal, erről beszélni, esetleg beszélni arról, hogy ő féle.
Ha jól értem, akkor nem a tartalommal van probléma, hanem azzal, ha egyedül marad ezekkel az érzésekkel, és nincs akivel kibeszélni, nincs aki átölelje azokban a pillanatokban, amikor fél.
Igen, én azt gondolom, hogy ezeket a témákat, és ezekhez a témákhoz, mint testvérkapcsolat, testvérféltékenység akár, vagy halál, ezeket nem tudjuk megkerülni, és azt is gondolom, hogy nem is szabad. Tehát a halál is az életnek a része, minden veszteség az életnek a része, és sokszor, amikor például a gyereket elvisszük akár egy temetésre, vagy beszélünk vele a halálról, akkor sokszor nem a szavaknak az értelme, a konkrét értelme az, ami átmegy, hanem a szavakon túl a hangunkkal, a hangszínünkkel, a mimikánkkal, gesztusainkkal, amit közvetítünk, tehát ami bennünk van ezekkel a témákkal kapcsolatosan. És ugye például egy 3-6 éves gyerek, egy óvodáskorú gyerek esetében az olvasásnak, a közös olvasásnak, a mesélésnek a célja az érzelmi kötődés kialakítása. Ugye az olvasás az egy közös élmény a gyerekkel. Milyen jó a nagymamának az ölébe ülni, és úgy hallgatni a mesét. És képzeld el, nem olyan rég hallottam egy kutatásról, vizsgálták, hogy amikor online, tehát egy digitális eszközön keresztül beszélünk valakivel, tehát például a mesét úgy olvassa egy távolélő rokon a gyereknek, nem termelődik oxitocin. Az oxitocin ez egy boldogsághormon, és nem termelődik azzal ellentétben, amikor egy légtérben akár egymást érintve, vagy a gyereket az ölünkbe ültetve olvasunk neki. Szóval, hogy itt ez a közös élmény, az egésznek a hangulat, ez nagyon fontos. És hogyha most már itt említettem, hogy az óvodáskorú gyereknek, amikor olvasunk, például fontos, hogyha az a gyerek mondjuk 6 éves már például előkészítőbe kezd járni, ugye már nem óvodás, akkor ne erőltessünk például ilyeneket, hogy fölismerje a betűket, hanem hogy erre az érzelmi biztonságra figyeljünk, erre a nyugalomra, erre az ölelésre, együttlétre. És érdekes például az, hogyha egy gyerek egy mesét vagy egy történetet ismételtet velünk, többször kéri, már akár rongyosra olvastuk az adott könyvet, és még mindig szeretné hallgatni, akkor itt lehet arra gondolni, hogy egyrészt, hogy az ismétlés már önmagában biztonságot ad, de hogy lehet, hogy a gyereknek van valamilyen dolga az adott témával, az adott problémával, vagy lehet, hogy egy szereplővel azonosul, ami őt segíti. Szóval, hogy erre érdemes odafigyelni, és mondjuk így érdemes sokszor ismételni egy történetet.
Milyen tartalom az, amit mindenképpen kerülni kell, vagy nagyon oda kell figyelni arra, hogy ne legyen benne a gyerekirodalomban, ne nézzünk olyan meséket vele, ami esetleg tartalmazza. Mi az, amire figyelmeztetnéd a szülőket?
Nem annyira a mesélt, az írott tartalomtól félek, habár nyilván egy józan, tudatosan gondolkodó szülő ezt is megválogatja, és nagyon jól teszi, tehát hogy legyen tanulsága, és nyilván nem felnőtt tartalmat teszünk egy gyerek elé. Azért nem félek annyira, mondjuk, ugye vannak, akik például akár a magyar népmeséket is nagyon kritizálják, azért nem félek, mert ugye, mint az a korábban említettem, tehát a gyereknek a fantáziája, amit elképzel, az ahhoz igazodik, aminek a befogadására ő már kész. És akkor ő például egy ördögöt, ugye gyakran ördögről olvasunk, úgy képzeli el, ahogy azt ő befogadni képes. Én az elétett képvilágtól félek jobban, és itt a digitális eszközök által közvetített tartalomra gondolok, és főként arra, hogy sok esetben a szülő ugye a gyerek kezébe adja az okos eszközt, ami manapság nem ritka, hogy a gyerek akár pár évesen már okos telefon kap, vagy tabletet kap karácsonyra, vagy a szülinapra, és az, amin sokszor gondolkodom, hogy nincs ezekhez az okos eszközökhöz használati utasítás. Tehát nyilván a szülő nem ártani akar a gyerekének, hanem örömet szerezni, és akár lehet, hogy a szülő arra gondol, hogy így járó hozzához, hogy a gyerek fejlődjön. Igen ám, de nincsen szerintem eléggé kontrollálva, a tartalmak nincsenek eléggé zárolva a gyerekek előtt, és itt azoktól a tartalmaktól félek elsősorban, amelyek nem gyerek elé való tartalmak, nem gyerek szeme elé való tartalmak, és bizony előfordul az, hogy a gyerek olyan szexuális tartalmakkal találkozik, olyan agressziót megjelenítő tartalmakkal, ami kimondottan traumatizáló számára. A kimondottan gyerekeknek gyártott tartalmak, ugye gyerekdalok, képpel ellátva, vagy rajzfilmek, különböző gyerekeknek szánt tartalmak esetében pedig nem ugyanaz, tehát a gyerek jó, megnézi, de hogy azért azt is gondolom, hogy minél kisebb a gyerek, ne maradjon egyedül még ezzel a tartalommal sem, mert lehet, hogy olyat hoz föl belőle, amire a szülő nem gondol, tehát annyira fontos, hogy amit lát a gyerek, utólag arról beszélgessünk, és az nagyon jó, hogyha eljutunk odáig, hogy a látottakat, és ugye az ebből levont tanulságot akár összekapcsoljuk a hétköznapokkal. Ez szerintem nagyon jó, így nagyon tanulságos, hogyha a gyerek csak megnézi a rajzfilmet, és akkor görget tovább, és jön a következő, valószínű, hogy ebben végül több a kár, mint a haszon.
Mit gondolsz arról, hogy mi is kibírtuk, illetve azokhoz a tartalmakhoz fordulnak a szülők, vagy nagyon sokan, még mi is, azokhoz a gyerekfilmekhez, mesékhez, rajzfilmekhez, amiken mi is szocializálódtunk, amiken mi is felnőttünk, és úgy éltük meg, hogy az nekünk jó volt. De lehet, hogy mai szemmel nézve nagyon sok olyat tartalmaztak, amit esetleg ma már sem egy pszichológus nem ajánlana a gyerekeknek, sem senki. Nézd csak meg a Disney rajzfilmeket például, hogy mennyi agresszió és mennyi gonoszság van bennük, tehát lehet, hogy mai szemmel ez nem is menne át a szűrőn. De hogy mi ezen nőttünk fel, és akkor arra gondolunk, hogy hát az nekünk milyen szép volt, és akkor ugyanúgy átadjuk a gyerekeknek, ahogy mi is kaptuk. Mit gondolsz erről?
Elsőként azt, hogy valószínű, sőt, biztos vagyok abban, hogy mi ennyi információval nem találtuk szembe magunkat. Tehát az, amit kaptunk, az sokkal kevesebb volt, mint az, amivel a mai gyerekek szembesülnek. És itt a mennyiséget is kell nézni. Tehát ugye ez a minőség nagyon fontos, hogy mit teszünk a gyerek szem elé, de a mennyiség is rendkívül fontos, hogy abból mennyit. Mert lehet, hogy a gyöngédebb, nevezzük így, tartalmakból a sok az jobban megárt, mint annak idején a Disney rajzfilmben látott, nem tudom, agresszív jelenet. Ez az egyik. A másik, hogy, és ebben biztos vagyok, hogy a gyerekek ma nagyon sokat kapnak, nagyon sok információt, nagyon sok ingerrel szembesülnek, és mivel az idegrendszer alapjában egy készenléti állapotban van, ezért ezért érzékenyebben érintik ezek a tartalmak, tehát kevesebb a teherbírása, azért ezt így megreszkírozom. Igen, fontos, hogy mit adunk át a gyerekeinknek. Láthatod, hogy itt azért van két nagy tábor, akik akár egymásnak is esnek. Az egyik tábor azt mondja, hogy nagyon fontosak a gyökereink, fontos, hogy amin mi felnőttünk, azt átadjuk identitás, stb. Szempontjából, és van a másik tábor, akik azt mondják, hogy igen, de azóta vannak új kutatási eredmények, sokkal jobban odafigyelünk a gyerekre, a gyerek életkori sajátosságaira, a gyerek igényeire, és bizony szűrjünk, és amennyiben csak lehet, védjük meg a gyerekeket. És azt hiszem, hogy valószínű, hogy itt is az igazság valahol középen van, mint annyi mindenben. Lehet, hogy ha egy picit ez a két tábor, vagy ez a két álláspont közelít, akkor lehet, hogy jobban megtaláljuk az arany középutat. Hogyha gyerekként volt valami olyan élményem, akár film kapcsán, ami engem meghatározott, nekem üzent valamit, és nyilván szülőként a lehető legjobbat szeretnénk mindenből átadni a gyerekeinknek, akkor igen, nézzük meg közösen azt a filmet, de látod, közösen, tehát nem egyedül ülj le a képernyő elé, és akkor addig én dolgozom, vagy valami mással vagyok elfoglalva, hanem közösen megnézzük, egy kakast megeszünk, egy teát megiszünk, tehát már is egy közösségi élmény, és hogyha utána erről lehet beszélni, akkor ez szerintem maga a tökéletesség. De az is igaz, és szerintem a mai szülők nagy része már olyan sokat tájékozódott ezen a területen, hogy biztos vagyok benne, hogy a többség már olyan tartalmat tesz a gyerek elé, amiről azt gondolja, hogy igen, megállja a helyét, és valamennyire szűri. De azért még mindig ott van az a szülőréteg, akikről az imént említést tettem, hogy nem rossz indulatból, de lehet, hogy nem elég tájékozottak a technikai eszközök használatában. Nem ritka ugye manapság, hogy egy 12-13 éves gyerek segít a szülőnek beállítani az okostelefonon a jelszót például. A gyereket már nagyon nehezen tudja ebből a szempontból kontrollálni a szülő, de ugyanúgy érvényes igazából, hogy nem mondhatjuk azt, hogy akkor ez a gyerek majd megoldja, és ő majd fölállítja a saját korlátait, egyáltalán nem. Tehát a felelősség az elsősorban a miénk felnőttek ki, és szerintem nagyon fontos, hogy így viszonyunk ehhez a kérdéshez.
Nagyon szépen köszönöm neked, Réka.
Örülök, hogy beszéltünk erről a témáról is.
Kedves hallgatók, köszönjük a megtisztelő figyelmet. Cserebogára a legközelebb jövő pénteken délután 6 órakor jelentkezünk. Dr. Kovács Réka Rozália is velünk lesz. Én Ila Ildikó vagyok, és minden jót kívánok.
Zák Zoltán. Este jó, este jó. Este jó, este jó. Este mégis jó. Apa mosdik, anya főz. Együtt lenni jó. Ég a tűz. A fazék víznótát fütyül. Bogár karika forog a lámpa körül. A táncuk karikás, mint a koszorú. Meg is hal egy kis bogár, mégse szomorú. Lassú tánc, táncol a plafon. El is érem már talán olyan alacsony. De az ágy meg a szék messzire szaladt, mint a füst elszállnak a fekete falak. Nem félek, de azért sírni akarok. Szállok én is, mint a füst, mert könnyű vagyok. Ki emel ringat engemet? Kinyitnám még a szemem, de már nem lehet. Elolvadt a világ. De a közepén anya ül, és ott ülök az ölében én. Time.